Az afrikai sertéspest is az ASP jelenleg az egyik legkomolyabb gazdasági kockázattal járó állatbetegség. Sem gyógyítani, sem megelőzni nem lehet, rendszerint a fertőzött egyet pusztulásához vezet, és mivel maga a vírus nagyon ellenálló, védekezni is nehéz ellene. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal ezért is folyamatosan ellenőrzi a hazai vaddisznóállományt, hogy elejét vegye a járványnak, vagy hogy a betegség a házi sertésekre átterjedjen. Ebben a munkában vállalt most szerepet a Debreceni Egyetem. A NÉBIK, a mezőgazdasági, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karral kutatási együttműködést kötött, hogy feltérképezzék az afrikai sertéspestis mikrobiológiáját, a kórokozók viselkedését. Erről kérdezte Olajna Stüd Lászlót, a kar dékánját.
Az Európa Rádió hallgatóinak nem újdonság az, hogy a hazai sertés állományt és a vaddisznó állományt veszélyezteti az afrikai sertéspestis betegsége, ami azért nagyon súlyos, mert komoly gazdasági következményei is vannak állategészségügyi vonatkozásain túl. A Debreceni Egyetem most egy megállapodást kötött a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatallal, bekapcsolódik ebbe a munkába egy kutatással. Egész pontosan mire vállalkozott az egyetem?
Az egyetem feladata többek között kutatásfejlesztési eredményekkel támogatni az agráron értelemszerűen a mezőgazdaság és élelmiszeripar szereplőit. A vadgazdálkodás egy picit határterület, de az egyetemen megvan az a fajta szakmai, molekuláris biológiai tudás, ami nyilván infrastruktúrát, humán erőforrást is magába foglal, ami gazdasági állatfajoknál már bizonyított. Tehát a házi sertésnél, a pulykánál, tyúknál, a pontnál vizsgáltunk olyan mikrobiológiai, molekuláris biológiai tényezőket, amelyeknek a segítségével úgy gondoljuk, hogy a vad állatok, vadon élő állatfajoknál is tudunk ebben segíteni. Tehát tulajdonképpen azt kezdjük el vizsgálni, hogy a kilőtt vaddisznóállományban, vagy az elhullott vaddisznóállományban, illetve a környezeti mintákban, tehát a dagonyák, sertés, vaddisznójárt a helyek környékén vett mintákból kimutatható-e a pestisnek a RNS-e, illetve az állományok egy része, amely már bizonyítottan túl élt. Tehát egyfajta rezisztenciával rendelkezik, azok vajon miért rezisztensek? Arra a vírusra, amire nincs vakcina, és nem lehet gyakorlatilag védekezni ellene.
Gyakorlatilag csak az állat elpusztításával tudják gátat szabni a járványnak is, jelenleg nincs rá gyógyszer, nincs rá megelőzés.
Igen, ezek az állati pandémiák, hogyha szabad így fogalmaznunk, akár a madárinfluenza, akár az afrikai sertéspest is, egyetlen ilyen védekezési mód van ellenük, gyakorlatilag a teljes állománynak a kiirtása. Ez egy drasztikus, de egy rendkívül hatékony mód. De nem vitatjuk azt, hogy egy NÉBIK, egy lakosságot felügyelő, óvó adminisztrációs rendszer, az nyilván muszáj drasztikus fogásokkal is éljen.
De hogyha van olyan állat, amelyik ezt képes túlélni, és van benne valami olyan ellenanyag, ami később a tudomány oldaláról hasznosítható, akkor ezt nagyon jó lenne tudni.
Úgy van, és erre vállalkoztunk, hogy ezt megtaláljuk, felderítjük, illetve az okozati összefüggéseket feltárjuk, vagy segítünk feltárni. Hasonló lehet a helyzet, bár nem jó nyilván a példa, a Covid-dal kapcsolatban tudjuk, van olyan polgártársunk, aki átesett rajta úgy, hogy nem is érzett semmit. Van, akinek nyilván nagyon súlyos tünetei vannak, van, aki felépül bele, valaki sajnos, hogy elhalálozik. Tehát hasonló a helyzet itt is, és azért nem csak a humán egészség, ami a fontos, hiszen hogyha az ember túlél mindenféle pandémiát, és nyilván túlél, akkor muszáj neki enni. Márpedig, hogyha enni szeretne, akkor ezek a bizonyos kórokozók, kártevők, de itt akár a növényvédelemről is lehet beszélni a klímaváltozással kapcsolatban, felgyorsult újabb és újabb kórokozók megjelenéséről. Tehát ezekben a tudománynak van dolga, és én nagyon büszke vagyok rá, hogy a mi egyetemünk, illetve ez a kutatócsoport, illetve két karnak, az általános orvostudományi karnak és az agrárkarnak, ez egy koprodukciója. Ilyen szépen tudunk haladni, és ezzel a megszerzett tudással gyakorlatilag a vadgazdálkodásnak közvetlenül, de egyébként meg az élelmiszerlánc biztonság további szereplőinek is tudunk segítséget nyújtani.
Azt mondta dékán úr, hogy korábban voltak erre már jó példák, tehát háziállatoknál már értek el eredményeket. Ez gyakorlatilag mit jelent? Sikerült feltárni, azonosítani a kórokozókat, esetleg ezt a védekezési mechanizmust, milyen területeken tudják ezeket az eredményeket felsorakoztatni?
Akkor még egyel visszább lépnék, a humán vonalról van ez a mikrobiom DNS szekvenálás, vagy RNS szekvenálás, tehát minden a ember humán vékony vastagbélben élő mikróbát tudunk faj szerint azonosítani, tehát a DNS szekvenálás csinálják, izolálják, és onnantól kezdve meg tudjuk mondani, hogy mi az, mi van benne. Ez nyilván jelenti azt, hogy mit evett az ember vagy az állat, vagy milyen gombák, baktériumok, vírusok vannak benne, és ezeknek az összefüggéseit is. Tehát ugye szoktuk mondani, hogy az immunrendszerünknek a 70%-a az a belünkben van, így is van. Illetve hát kedvenc példám, hogy több idegen DNS vagy sejt van bennünk, mint saját testi sejtünk, tehát sokkal több mikróba él bennünk, amely velünk szimbiózisban él, mint maga.
Ebben nem gondolnak bele az emberek általában, brutális, hogy ez mekkora kiterjedt világ itt a testünkön belül.
Abszolút. És az, hogy egészségesek vagyunk, vagy betegek vagyunk, vagy elhízunk, vagy kórosan lesoványodunk, ez mind-mind attól függ, hogy milyenek ezeknek a baciknak, főleg a baciknak, gombáknak az egymáshoz viszonyított aránya, hiszen ezek nem mindegyik patogén, de vannak olyanok, amik segítik a patogéneknek a megtapadását, azoknak az anyagcserek termékein élnek, vagy az ő anyagcserek termékein élnek ezek a bizonyos kórokozók. Tehát szükséges ezt jól tudni, hogy mi történik bennünk. És a tudomány előrehaladásával a technológia megvan, hogy ezt meg tudjuk állapítani. Tehát le tudjuk rajzolni azokat az összefüggéseket. Nyilván ezek egy rendkívül szerteágazó fa gyökere és lombkornája, így lehet talán elképzelni. Viszont a bioinformatikai tudás, meg a nagy számolás igényű műveletek, tehát ezek a szuper számítógépek, amelyek segítségére vannak a tudósoknak ebben a témában, ezek segítik ezeket feltárni, és olyan távoli összefüggéseket is, amit eddig nem tudtunk. Nem a klasszikus mikrobiológiával, meg számolással, meg valószínűség számítással, statisztikával alátámasztani, hanem ezekkel. Na most ez, amit a humán vonalon is nagyon jól tudunk hasznosítani, most már a gazdasági adfajok esetében is. Tehát tulajdonképpen egy olyan ideális állapotnak az elérését tudjuk segíteni, ami már önmagában rezisztensé teszi a jószágot. Amúgy nem csak a vírusokról van itt szó, hanem mondjuk akár az antibiotikumoknak a használatáról, tehát ugye tudjuk, hogy nem sokára már kimondottan nehéz lesz az állattenyésztésben antibiotikumot használni, tehát muszáj lesz a rezisztencia felé vinni a történetet. Na most ezt a fajta világos kertet úgy megcsinálni, hogy ez önmagával önfenntartó legyen, és minél kevésbé legyen kitéve a multirezisztens kórokozóknak, na ez még egy nagyon komoly feladat, de erre is megvan a megoldás, hiszen ha tudjuk mérni, hogy mi történik, milyen beavatkozásoknak mi a következménye, akkor ebben már nem nehéz, nyilván szívós munka, meg sok pénz kell majd hozzá, de nem lesz lehetetlen megoldani ezt a kérdést.
Az ember abba sem gyakran gondol bele, hogy mennyire összefüggenek ezek a dolgok. Ő már mondta, hogy egyrészt a gazdasági vonalról, az agrár oldalról van ebben a kutatócsapatban is résztvevő, de ott van mellette a humán egészségügy is, mert a két dolog elválaszthatatlan. Az, hogy mit eszünk, befolyásolja a mi egészségünket is. Az, hogy egy vadállomány mennyire egészséges, és azon keresztül mennyire van mondjuk veszélyeztetve egy házi sertésállomány, az végsősoron azért fontos, hogy mi emberek is minél egészségesebbek legyünk, akár tényleg, ha egy ilyen kórokozóra, vírusra gondolunk, vagy akár mondjuk, amit most ön említett, és jó példa, az antibiotikumok használatára, hiszen ez is napjainkban egy aktuális kérdés. Hogy fog összeállni a kutatás maga? Mennyit tesz bele a MÉK, mennyit tesz bele az orvostudományi kar, és van egy kifutási idő, amire megállapodtak, hogy az alatt meg kell próbálni eredményt elérni?
Igen, ez egy három szereplős játék. Az egyetemen és a NÉBIKEN kívül természetesen benne van még a helyi vadgazdálkodási szakigazgatás is, a tájegységi fővadász, hiszen ők azok a nagyon fontos szereplők, akik mintát gyűjthetnek. Ugye ez egy nagyon kényes kérdés, hiszen ez egy komoly állategészségügyi, meg nemzetbiztonsági kérdés, tehát hivatásos vadászok vehetnek mintát. Ők az első lépés ebben a láncban. Na most nem egyet, hanem kettőt fognak venni. Egyet elküldenek a NÉBIKEN-nek a szokásos sertéspestis RNS izolálásra, ellenőrzésre, igen vagy nem. A másik minta bélsárból, illetve vérből, illetve a környezeti mintából megjön hozzánk az egyetemre. És ott elkezdődik ezek az összefüggések feltárása.
Területileg ez vadász, területileg mit fed
ez a hajdúsági erdős pusztáknak a
kifejezetten a mi tájegységünk.
Így van a Nagy Lajos kollégánk, aki ebben nagyon nagy segítséget nyújt. Sajnos itt ugye a keleti régióban van a legnagyobb afrikai sertéspestis fertőzöttség. Ez a szigorúan korlátozott térség, tehát ez a leginkább fertőzöttebb rész, ezért kell sajnos itt kezdenünk ezt a vizsgálatot.
Hát a határ közelsége miatt egyébként erről már itt talán a mi rádiónkban is hallhattak. Sajnos az átjárhatósága a vadállomány számára megvan, és hiába próbálnak a itteniek mindent megtenni, a határról bármikor érkezhet olyan vad, amelyik hozza magával.
Úgy
ezt
van,
a
nem lehet gátat szabni a vadállománynak, főleg amelyik repül. Tehát ugye a madárinfluenzának a humán vonatkozása is várható, hogy meg fog majd jelenni egyőbb-utóbb, hiszen egyszerűen ezek a mutációk megtörténnek.
Szóval hajdúság.
Tehát a hajdúság így van, és a mintákkal utána Debrecen Egyetemre beszállítják, ugye itt van biológiai biztonsági szintű labor jó néhány, itt történik meg a DNS izolálása, a mintáknak feldolgozása, izolálás, illetve itt van a bioinformatika is. Tehát mindenféle olyan tudás, ami szükséges hozzá, az nálunk meg. rendben van. Egyébként ezt meg is nézték személyesen a Nébiktől a két főátorvos úr, tehát meggyőződtek róla, hogy mi nem csak fizikailag, meg humán erőforrásban, hanem egyáltalán rendszer is ebbe biztonságos, hogy egy ilyen kockázatos tevékenységben bekapcsolódjunk. Ez megint egy újabb büszkeség, tehát azért az egyetemről nem szokott ír lenni, hogy mindenben is be tudunk folyni, be tudunk kapcsolódni, de úgy, ahogy egyébként a Covid-nál is azért az egyetemi kutatások igen komoly segítséget tudtak és tudnak nyújtani, hasonló helyzet itt is, tehát bizony nem gondolná az ember, az egyetemeken felhalmozott tudás, akár prompt módon, akár azonnali módon, milyen eredményesen tud segíteni a gazdálkodás szereplőinek.
Így folyik a kutatás menete, van-e időkorlát, vagy bizonyos mennyiségű mintát elemeznek, vagy ez innentől kezdve ez az együttműködés azt garantálja, hogy amíg csak szükség van rá, itt folyamatosan toppon lesznek és vizsgálják a laborban a megfelelő beküldött anyagokat. Mi lehet a kifutása?
Az első 3 hónap egy ilyen próba, gyakorlatilag validáljuk a módszert, hiszen minden módszer fejlesztésre szorul, hiszen más állatfajra, más mintára, más tisztaságú mintáról szól. Tehát mindig egy gazdasági állatnál az istállóban van egy helyzet, azért itt az erdőben teljesen más a szitu. Erre kell egy fejlesztést csinálnunk. Mi azt ígértük, hogy 3 hónapon belül már meglesznek az első eredmények, hogy a módszer mennyire alkalmas. Utána ennek a validálása következik, és reméljük, hogy egy mondjuk akár egy fél éven belül meg lesz az a biztonságos módszertan, hogy esetleg az ország többi területén is ezt a vizsgálatot majd el tudjuk végezni, hiszen ez nem önmagunkért, meg nem a tudomány érdekében, hanem kimondottan a gazdálkodók, illetve elsősorban a vadgazdálkodók számára egy fontos dolog.
Fél éven belül nagy biztonsággal működni fog egy bevált módszer, amivel tudják elemezni. De hosszú távon ugye az lenne a lényeg, hogy a megkapott eredményeket, a vizsgálati mintákat a gyakorlatban tudják hasznosítani, tehát hogy legyen egy olyan eszköz a vadgazdálkodók, állattartók kezében, amivel tudnak fellépni a betegség ellen. Mikorra lehetnek ilyen visszaadható eredmények? Nyilván egy kutatásnál, egy tudományos munkánál ezt nagyon nehéz megjósolni, és semmiképpen nem lehet rövid időintervallumokban gondolkodni, de mégis van valamiféle elképzelés, hogy hol lehet ez majd gyümölcsöző a gyakorlatban?
Igen, én nagyon bízom benne, hogy nem évekről beszélünk. Tehát itt azért, ha látjuk ennek a mikrobiom összetételét, látjuk a benne lévő kórokozókat, látjuk azt, hogy amelyik túlélt, az miért élt túl, akkor már látható, hogy mi volt az a helyzet, az a asztalközösség, ami az ő belében éldegélt, és mitől lehetett kevésbé fogékony, vagy esetleg, ugye tudjuk, hogy azért ezeknek a mikrobáknak, amik bennük vannak, a pozitívoknak, van nagyon komoly antibiotikus hatása is. Tehát vannak olyan gombák, anyagcsere termékek, amelyek a másikat nem engedik megszaporodni. Tehát mi az, ami esetleg, vagy melyek azok, amelyek esetleg meggátolnak egy vírusinfekciót. Tehát ez ugyanaz a humán vonatkozás, mondom, nem tudom egészen a párhuzamokat összerakni, de ott is vannak rezisztens emberek, tudjuk, akiket agyon se lehet csapni, mert nem fogja őket se az influenza járvány, se sem, hogy miért van az. Egyébként nem élsportolók, nem szuper emberek, egyszerűen olyan az immunrendszerük, hogy ezt kell nekünk feltárnunk, és azokat az összefüggéseket megtalálva, azokat támogatni, hogy ezek meglegyenek. Ugye ez az egészséges embernek a mikrobiomja, az, amikor valaki megbetegszik, és mondjuk egy antibiotikus kezelés alatt szegénynek kitakarítják teljesen a bélését, azt is újra lehet azért építeni. És nagyon sok betegség, ami van, látszik, hogy a mikrobiommal van kapcsolatban.
Nem évek akkor? Nehéz jósolni?
Én most bátran mondom, mert nem én vagyok a kutató, biztos most, ha hallgatják az adást, akkor majd fogják a fejüket. Én remélem, hogy egy éven belül már lesz valami olyan valami összefüggés, amire azt mondjuk, hogy ezt érdemes elkezdeni csinálni. És akkor onnantól kezdve rajta vagyunk. Tehát meg azért merem ezt mondani, mert már 3 éve foglalkozunk gazdasági állatfajokkal, ott az antibiotikum kérdés miatt vagyunk erre nagyon ráfonódva, rákapcsolódva. Ott is vannak olyan anyagok, természetes anyagok, amelyekkel lehet segítenünk ezeket a helyzeteket. Tehát én nem látom ezt annyira lehetetlennek, mondom azért, mert láttunk mindent. Tehát ez egy nagyon komoly szabadságot ad, amikor nem csak arról van szó, hogy na akkor mi a panasz, hogyha nem ez, nem az a kórokozó, akkor nincs tovább, hanem látni azokat az esélyeket, százalékokat és tendenciákat, és ebből levonni következtetéseket. Ez a mai tudománynak egy nagy előnye, hogy nagyon sok adattal dolgozunk, és abból sokkal jobban lehet tágabb összefüggéseket kapni, pláne azért, mert ezek soha nem egy kórokozónak a hatása. Mindig van valami, legyengülünk, fogékonyabb válunk, akkor jön valami, akkor kapunk valamit másikat, közbe-közbe. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly, hosszú folyamat, és hogyha ezt idejekorán el tudjuk csípni, akkor vissza tudjuk fordítani. Amúgy meg, hogyha betegség van, akkor meg nagyon nehéz utána már visszahozni egy egészségi állapotot. Tehát ez a megelőzés, a prevenció, ezért borzasztóan fontos.
Azt hiszem, itt is elmondható ez az alapigazság, hogy a tudás hatalom, hiszen, ahogy beszélgetésünk elején is elhangzott, ez nem önmagában egy önmagáért való munka, hanem ennek nagyon komoly gazdasági következményei vannak egy országgal szemben folyamatokat vezetnek be, és export-import szempontjából sem lényegtelen, hogy mennyire egészséges a hazai sertésállomány, vagy a vadállomány mennyire egészséges. Szóval ennek mindenképpen nagyon komoly gazdasági előnyei is jöhetnek, hogyha ez a kutatás eredményes lesz.
Igen, bár nagyon fontos leszögezni itt is, hogy a hazai sertésállomány azért ez egy izolált területen van, tehát az egyöregű gyomlók, ahogy szoktuk mondani, tehát a baromfi fajok, a sertés, az nem egy ilyen kifutós kötetlen tartásban van, hanem nagyon komoly egészségügyi előírások alapján, nagyon komoly humán és személy és eszközforgalom előírás van, hogy hogyan lehet ezt az állományokat rendesen nevelni.
A Nidik, mint szakhatóság erre nagyon is odafigyel, hogy a zártartás előnyeit élvezzék a gazdák.
Így van, tehát ma Magyarországon nagyon kevés, talán az őshonos fajtáink vannak olyan kifutós tartásban, ahol van valami kapcsolat a vadállománya, vagy egyáltalán a környezettel. Tehát azért ez egy szögezzük, hogy a magyar állattartás nagyon kívül biztonságos és nagyon híres, és a magyar élelmiszerlánc biztonság az még európai szinten is kiemelkedő, tehát ebben nincsen gond. Általában, amikor baj van, és mondjuk egy ASP bekerül egy sertés telepre, ami humán probléma van, valaki nem tisztálkodott, valaki nem feltöltötte a csizmáját, tehát gyakorlatilag vétett azok ellen a nagyon komoly és megalapozott szabályok ellen, amit be kell tartani, és akkor nem lehet baj. Na most, ha még viszont baj van, akkor meg jó, hogyha van egyébként segítség.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Stüdl Lászlót, a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karának dékánját hallották.